Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, szeretnénk elcsendesedni előtted, szeretnénk rálátni a keresztre, innen messziről is, több ezer kilométer távlatából, több ezer év távlatából. Lelkünk messzeségének távlatából, amellyel eltávolodtunk a mindig jelenlévő kegyelmettől és szeretetettől. Segíts nekünk ezen a nagy pénteken kicsivé válnunk, emberbeli méltóságunkban, gőgünkben, önzésünkben előtted összezsugorodnunk, hogy a lelkünket, az új embert felemeld, magadhoz vedd, hogy miközben mi magunk talán megérezzük azt, hogy milyen keresztre feszülve lenni, aközben megmentésre találjunk. Segítsd az események látását ott, akkor, Jeruzsálemben, és segíts átlátni életünk eseményeit is, a kereszten keresztül. Így kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, áld meg az igét, legyen az maga szívünkben, áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóját, befogadóját és megtartóját. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét Márk evangéliumából, a nagypénteki események Márk szerint való leírását, Márk evangéliumának 15. fejezetéből, a 22. verstől a 39. versig bezárólag. Amint az igét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Márk evangéliuma eképpen tárja elénk a nagypénteki eseményeket. A 15. fejezet verseit olvasom a 22. verstől a 39. versig bezárólag. Elvitték őt, tudnélik Jézust, a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti, koponya hely. És mirhás bort adtak neki, de ő nem fogadta el. Ekkor keresztre feszítették, megosztoztak ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. 9 óra volt, amikor megfeszítették. Felirat is volt a kereszten az ellene emelt vádról, amely így szólt: a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre 2 rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől. És így teljesedett be az írás, amely ezt mondja: és bűnösök közé számlálták. Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: nosza te, aki lerombolod a templomot és felépített 3 nap alatt, mentsd meg magadat, szállj le a keresztről. Hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között az írástudókkal együtt, és így szóltak: másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is nagyon gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott: Eloi, Eloi, láma sabaktáni. ami ezt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak, nézd, Illést hívja. Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nátszára tűzte, inni adott neki, és így szólt, lássuk, lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye. Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta, bizony, ez az ember Isten fia volt. Amen. Kedves testvérek, mindig a legnagyobb ünnepek közé sorolják református egyházunkban a nagypénteket, nekem pedig mindig olyan furcsa. Nem csak az furcsa, hogy ünnepnap helyett hétköznap van a világban, sokan mennek dolgozni ezen a napon, láttam járni, kelni az embereket, miközben ott ültünk a hivatalban, megjött a postás is, és hozott egy levelet, és aztán ment tovább dolgozni. Mi pedig úgy készültünk az Isten tiszteletre ott, mintha vasárnap lenne, de nem lehetett vasárnap, mert nem szól a harang. Ugye ilyenkor nagypénteken nem szólnak a harangok. Furcsa ez az ünnep, mert nem szoktuk végigolvasni az evangéliumot, és igazából nagypéntek ugye maga a valóságos értelmében nem is evangélium, mert a feltámadásról nincs benne szó. Itt csak a halálról van szó, amit Jézus szenvedett el. Hogy ebben hogyan találunk magunkra, vagy hogyan látjuk meg azt, hogy miért is érdemes erről beszélni, miért kell nekünk is gyászba borulni, és miért kell a templomot feketébe öltöztetni ilyenkor reformátusoknak, vagy miért kell mondjuk a katolikusoknál oltárt fosztani. Tegnap ott voltam a lábmosásos ceremónián, és érdekes volt a végén, leszették az oltárt, megfosztották az oltárt minden díszétől, és ezt így hagyják következő napokig. Mert hogy jelképezik ezzel azt, hogy Jézus meghalt. Hogy ezt egy kicsit megértsük, csendesedjünk el, és próbáljuk meg ezeket az igeverseket meditatív módon magunk elé venni. Márk evangéliumát azért választottam, mert tulajdonképpen mindig ő választ engem, amikor a lényeghez akarok közelebb kerülni, amikor csak a lényeget akarom látni, akkor Márk evangéliumát olvasom. Biztos észrevettétek, hogy nagyon rövid tőmondatokat mond. 9 óra volt, amikor megfeszítették. Pont. Felirat is volt a kereszten az ellene emelt vádról, amely így szólt a zsidó királya. Pont. Nem ragozza túl. Lássuk hát Márkot. Mit mond a szenvedés történetről? Azt mondja, hogy Golgotára viszik Jézust, koponya hely. Eféle kivégző hely volt, tárgyilagosan, nem misztifikálva. Egy domb-szerű volt, manapság is úgy látjuk, bár lehet, hogy 2000 éve változott a környezet Jeruzsálemben, de még mindig látható. Most már nem a városon kívül van. Akkor a városon kívül volt, ugye központi város, mindig végrehajtottak halálos ítéleteket, itt hajtottak végre halálos ítéleteket, különösképpen a helytartó tanács, az idegen uralom, és a kivégzendő embereket ide hozták ki, ezért nagyon sok haláleset történt itt. Nem tudjuk, hogy miért nevezték koponya helynek, az alakjáról, arról érdekes lenne, absztrakcióba bele férne, hogyha a koponyának látnánk azt a dombot. Lehet, hogy a halál kivetülése, mint koponya, nevezte el ezt a helyet az emberek száján koponya helynek. De nevezzük egy kicsit átítt értelemben egy valóban központi helynek, mint ahogy a fej központja az emberiség gondolkodásának, az egész emberiségnek, úgy válik központjává a Golgota az egész embervilágnak. Mondhatjuk azt is, minthogyha ez egy pont lenne, egy sarokpont, ahol forog a föld, de ahol megfordul a föld, a tengelye a földnek. Ez lenne a tengelye az emberi életnek, az emberi léleknek, ahol az emberi lelkek milliói fordultak már meg. Mert aki ránézett a keresztre, annak a lelke megfordult. Emberek milliói, vagy talán milliárdjai változtatták meg az életüket, fordították meg az életüket a Golgota körül, Golgotának a tengelyén. Elindul a menet Jézussal erre a helyre, és látjuk, amint viszi a keresztjét. Vannak olyanok, akik rossz indulattal gúnyolódva állják körül Jézust. Vannak jó indulatúak, asszonyok, mert az ő előjoguk volt ezt megtenni. Mirhás bort kínálnak Jézusnak. Ez olyan fájdalomcsillapító szer lehetett. Talán arra gondolnak, hogy idd meg, így egy kicsit kevésbé fog fájni. Azt olvassuk Márkban, hogy de Jézus nem fogadta el. Jézus már a keserű poharat a Gecsemáné kertben kiitta. Az atya kezéből kellett elfogadnia ezt, nem mástól, és ő úgy döntött, hogy amit elfogadott, azt tiszta érzékszervvel akarja végigvinni. Jézus tehát nem fogadja el a kábítószert, és ezzel üzen nekünk, hogy mi se fogadjuk el az olcsó megoldásokat. Az olcsó megoldások ezek közül is a legolcsóbb megoldás a kábulat. Örök példát ad ezzel Jézus nekünk, és segítséget is ad. Hát, ha valaki, aki fájdalmát, bánatát ilyen kábítószerekbe folytja, így kábítja el magát, és ha egyszer kezébe veszi az írást, és ehhez a részhez ér, és azt olvassa, hogy de ő nem fogadta el, akkor lelkében belerendülhet, és eltolja magától a poharat, vagy eldobja az injekciós tűt. Mert ha létezik elvonó kúra, ami igazán tartós, ami igazán megfordítja az ember életét, az nem más, mint amikor Jézusra nézünk, aki a szenvedések csúcsán eltolja magától a kábulatot kínáló, enyhülést kínáló italt. Sokan vannak asszonyok, nők, akiknek a táskájukban sokféle nyugtató, fájdalomcsillapító orvosság, gyógyszer van. Az asszonyi ritikül az mély titkok tudója. Sokszor belenyúlunk, és a tucatnyi gyógyszer közül kiveszünk egyet, ami csillapítja fejfájásunkat, vagy csillapítja idegességünket. Talán akik egyszer ezt elolvassák, lehet, hogy lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy visszacsukom a táskámat, visszatolom a fiókomat, mert nem szeretném a nyugtatónak becézett mérget bevenni, és azzal megoldani a problémáimat. Mert ránéz Jézusra, és azt mondja az ige, de ő nem fogadta el. 9 óra volt, amikor megfeszítették. Tulajdonképpen itt el kéne hallgatni. 2000 éve festik meg, írják le, rajzolják le, hogy mi történt itt. Próbálják megmutatni, próbálják kiábrázolni. De én úgy gondolom, hogy igazából talán csak egyetlen egy valaki tudott úgy beszélni Jézus Krisztus megfeszítéséről, hogy azt úgy látták azok, akik hallgatták, mintha a szemük előtt történt volna meg. Ezt Pál írja az egyik levelében. Pál apostol volt az, aki erről így tudott beszélni. Ezért lettek az ő levelei, az ő igéi, szentírási igékké. Ha egy kicsit közelebb szeretnénk menni, biztos emlékeztek rá, akik az ökumenikus imahéten voltatok az evangélikus templomban, az evangélikus gyülekezetben, ott a Johann Sebastian Bach zenéjéről volt az előadás. És azt merte mondani katolikus diakónus testvérünk, hogy van Bach, és aztán sokáig szünet is van a többi zeneszerző. Nos hát, én is így gondolom, talán egy picit, ha valamit szeretnénk a megfeszítésből, a passióból megismernénk úgy belül, lélekben, akkor hallgassuk meg Bachnak a passióját, Máté passiót, mondjuk. A keresztről talán a legtöbben gondolták a világon a legtöbb gondolatot, de valahol maradéktalanul soha nem sikerült megragadni, hogy mi is az a megfeszítés. Egyszer olvastam egy önéletrajzban, hogy valaki úgy tudott rácsodálkozni a keresztre, hogy egy múzeumban egy múzeumőr végigvezette őket a múzeum összes tárlatán, nagyon sokat beszélt. Minden képnél rengeteget mondott, sok mindent elmondott, és egyszer odaértek egy szobához, aztán levette a sapkáját, és szó nélkül bemutatott a szobába, aminek a szemben lévő falán a megfeszített Krisztusról egy kép függött, és nem mondott semmit. Jó lenne tudni így beszélni róla. Nézzétek, értetek szenved, a ti bűneiteket viszi szenvedéseiben Isten elé. Mi pedig sokszor halálra adjuk őt, mindenféle indulatunk, irigységünk, kapzsiságunk, vágyainkból. Beleélni magunkat az ő helyzetébe nagyon nehezen tudjuk. Egyszer egy lelkész írja le, fiatal korában elhívták egy haldokló, módos gazda, parasztgazda halálos ágyához. Betessékelték a haldokló idős bácsihoz, letérdelt, simátkoztak együtt, de a szomszéd szobából egyre hangosabb zsivaj, egyre hangosabb lárma szűrődött át, és megzavarta az imádságukat. És megkérdezte a lelkész, hogy mi ez a hangzavar itt a szomszédban. És a haldokló bácsi azt mondta, hogy vagyonomon és ruháimon osztoznak, tiszteletes úr. Nem tudnék békésén, békességben meghalni, ha nem így halt volna meg Jézus is. Azt olvassuk, hogy ruháim megosztoztak, sorsot vetettek. Igen, így halt meg Jézus. Irigységből adták halálra, ezt korábban olvassuk a Márk evangéliumában. Pilátus állapítja meg, tudja, hogy azért adják a főpapok Jézust halálra, mert irigyek. Így halt meg, hogy legyen mentség, hogy egyetlen egy mentsége legyen azoknak, akik ugyan jól nevelten nem mondják ki, de a lelkük mélyén talán alig várják, hogy meghalljon valaki, hogy végre át lehessen rendezni a szobát, hogy végre nyugalom és békesség legyen, végre el lehessen adni a kis öreg telkét, vagy meg tudjuk venni azt az autót. Egyetlen egy mentség van erre, Jézus váltsághalála a kereszten. Mi ennek a jelenetnek a mennyei értelme? Azt írja a 22. Zsoltár 19. verse, megosztoznak ruháimon és köntösömre sorsot vetnek. Igen, így teljesedik be az írás. Minden írás beteljesedik. azt is beteljesedik, amit legkevésbé szeretnénk, hogy beteljesedjen. Vagy gondolta volna el Pilátus, az a szinte korlátlan hatalmú úr, hogy amit ő tesz, az is Isten tervének beteljesedését szolgálja. Pedig Pilátus nem azt teszi, ami igazságos, hanem azt teszi, amit ő elhatároz, ami neki hasznos. Halálra ítéli Jézus, bár tudja, hogy ártatlan, de ezt kívánja az érdek, ahhoz nem elég erős, hogy lelki ismeretére hallgasson, és azt mondja, hogy ez az ártatlan ember, ezt nem ítélem halálra, ahhoz gyenge. De ahhoz bátor, hogy egy fricskát adjon a zsidóknak. Az általa mélyen lenézett népnek a főpapjait, a vezéreit akarja megbüntetni, vérig sérteni, és felírja a keresztre a zsidók királya. Kicsinyes indulatból fakad, bosszú, szurkálás. És mégis mi lesz belőle? Beteljesedett ige. Pilátus elégedett, azt hiszi, hogy ebben az ügyben legalább egyszer oda tesz egy kicsit a zsidóknak. Hadd figyeljenek, hadd féljenek, hadd bosszankodjanak. És közben nem veszi észre, hogy amit ő ír, azzal nem tesz mást, mint ő maga lesz Isten írótolla, író eszköze, amivel fölírja a keresztfára, hogy tulajdonképpen mi történik a kereszten. És nem tudja az sem, hogy Jézus pere után nem sokkal, majd a zsidó főpapok, vének, vezérek, panaszai miatt rendelik vissza őt majd Rómába, ahol megfosztják előjogaitól és hatalmától, vissza minősítik, egészen odáig, hogy öngyilkos lesz. Nem tudja Pilátus, de amit tesz azzal, beteljesíti az írást. Akaratán kívül hirdeti, hogy kicsoda Jézus. Látjuk, az emberi cselekvés és akarat mennyire összefonódik az isteni gondviseléssel és az isteni tervvel. Semmi emberi nem történik. Minden úgy történik, ahogy Isten látja és akarja. Még az emberi hatalmasság Pilátus sem tud más tenni, mint amit az Isten enged, hogy megtegye, sőt, amit az Isten akar, hogy úgy legyen. Végül vele együtt feszítettek keresztre két rablót, egyet jobb és egyet pedig bal felől. Sokféle hagyomány van a két rablóról, latorról. Márk nem különbözteti meg a jobb és baloldali latrot, egyszerűen azt mondja, hogy a két lator, két rabló ugyanúgy szidja Jézust, mint azok, akik körülállják őt. Lényeg, két rabló, két gonosztevő között ott van az ártatlan, két gonosz, haragos ember között ott van a szeretet. Szétválaszthatatlanul fonódik így egybe a mennyei ügy és az ember ügye. Bűnösök közt keresztelkedik meg Jézus a Jordánban, és íme gyűlölködő bűnösök között feszítik keresztre. Mert ő a miénk, olyan, mint mi bűnösök mindannyian. Milyen reménytelen volna a helyzetünk, ha Jézus nem ilyen lenne, ha nem így kezdené és nem így fejezné be a földi pályafutását. Ha a kiválasztott szentek között keresztelkedik meg, és mint egy remete, valahol a sziklabarlangok mélyén bűntelenül, szeriden csendesen meghal. De nem így történt. És ezért tudhatjuk, hogy ismer bennünket. Ismer minket, bűnösöket. Így tudom én is, hogy nyugodtan hozzáfordulhatok, amikor bűnt szenvedek el, amikor bűnös gondolatok vannak, vagy rosszul döntöttem. Mert ő az enyém, az én testvérem, a bátyám, a nővérem, aki tudja és ismeri az életemet. Életemet, bűneimnek, súlyát, azoknak következményeit tudja, és értem halt meg, helyettem halt meg ezekért a bűnökért. Innen tudhatom, hogy van reménységem. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. Sötétség, csend. Nyomasztó csend. Ahogy énekeltük a régi éneket, a természet velünk zokogja halálodért fájdalmait, elbújt a nap, gyászukba rogyva siratnak választottaid. Nem csak a természet hallgat, Jézus is hallgat a kereszten. Már mindenki elment, csak a legközelebbi hozzátartozói vannak ott, valamint a katonák és néhány kíváncsiskodó. Hová tűntek a többiek? Hol vannak? Hol vannak a főpapok, hol vannak a szanhedrini bírák? Hát elindultak a templomba. Ismernünk kell egy kicsit a zsidó szokásokat ahhoz, hogy tudjuk, hogy hova mentek. Elindultak, kicsit talán elképzelhetjük magunkat, magunk elé vehetjük a nagypénteki eseményeket. Képzeljük el, keresztről felől megfordulva elindulnak a templomba, cseverésznek, beszélgetnek, készülődnek. Mire készülődnek? Oda kell érniük az Isten tiszteletre, mert szabbat előestéje van. Ünnepi szabbat, ünnepi Isten tiszteleti rend előestéje. És ha véletlenül még elkésnek az Isten tiszteletről, nagy baj, hiszen húsvét van, a Páska bárány Isten tisztelete. Ezen a napon kiemelkedő rituálé várja őket a templomban. Azokat, akik csak úgy a templomba mennek, a főpapokat meg azért, mert ő nekik elő kell készíteni. Le kell vágni a Páska bárányt, ami a bűnökért való áldozat. Az előírás azt mondja, hogy a Páska bárányt gondosan előkészítve kell levágni. Azt írja a Talmud és különböző magyarázatok, hogy úgy kell levágni a Páska bárányt, hogy az a lehető legkevésbé fájjon. Precízen, pontosan, hogy ne fájjon neki. Talán éppen erről beszélgetnek, amíg mennek a templomba, hogy majd hogy fogják levágni, majd meghintik a papok a fájdalommentesen levágott bárány vérével az oltárt. Igen, erre készülnek. És közben Jézus szenved a Golgotán. Csend és sötétség veszi körül. Aztán hallatszani lehet, amint próbálják a hangszereket. Mert a templomi istentisztelet hangszerekkel történt, felharsannak a harsonák, a templom kürtösei próbálgatják őket, mert amikor kihirdetik az Isten bűnöket való eltörlő akaratát, akkor felszólalnak a harsonák. Mindenkinek mennie kell. Aztán lágyabb hangok is hallatszanak, pengetik a léviták a húrokat, zsoltárokat kell énekelni, hall-e zsoltárokat, mondjuk a 118. zsoltárt, amit ilyenkor énekelnek. 118. zsoltár, nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. Keményen megostorozott engem az Úr, de nem adott át engem a halálnak. Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon, és dicsérjem az Urat. Ez az Úrnak kapui, igazak mennek be azon. Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél. A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez csodálatos, ez a mi szemünk előtt. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Örvendezzünk és vigadjunk ezen. Igen, ezt éneklik. Miközben Jézus meghal. Vajon eszébe jut-e bármelyik papi fejedelemnek, miközben éneklik ezeket a zsoltárokat, hogy honnan jöttek a templomba? Vajon eszébe jut valamelyikőjüknek Jézus a kereszten? Vagy a vérrel meghintett oltár áldozatát elfogadta az Isten, és megbékélt népével hirdetik majd, és akkor felharsannak a harsonák, olyan eszükbe jut, hogy milyen bárányról beszélt Nikodémusnak vagy Arimátiai Józsefnek Jézus. Megvetett volt és emberektől elhagyott fájdalmak férfi, a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi pedig azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg, mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindannyiunk bűnéért. Amikor kínoszták, alázatos maradt, száját se nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhidra viszik, vagy mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják, ő se nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri büntetése. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Ézsaiás 53:4-9. Ismerték a proféciát. Nem tudom, eszébe jutott-e ez akkor valakinek, hogy elmondja ott a szombaton a szabbat kírdust, amikor elmondják, eszébe jutott-e valakinek, hogy Jézus az, az a bárány. Én Istenem, miért hagytál el engem? Megszólal a 22. Zsoltár az ajkán, a halotti ima. Már csak az ima elejét idézi az evangélium, de lehet, hogy Jézus tovább is imádkozott. 22. Zsoltár, mert ebek vettek körül engem, gonoszok serege körülfogott, átjukasztották kezeimet és lábaimat, megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek és bámulnak rám, megostoroznak, ruháimon és köntösömre sorsot vetnek. Megosztoznak ruháimon és köntösömre sorsot vetettek. Talán elkezdte, de nem tudta tovább mondani. Nehéz elhinni, hogy ezek a pillanatok megtörténhettek az Isten fiával. Mi történt hát azokban az utolsó pillanatokban? Mindenki ismeri a Hiszek egyet. Gyermekkorunk óta mondjuk, és talán sose értettük igazán, szála alá poklokra. Mit jelent? Ezt jelenti. Alászállt a poklokra, ez történt. A pokol nem hely, a pokol állapot, a teljes elhagyatottság állapota. Itt a földön, hogy odaállt Jézus Krisztus várjon bennünket. Nem a testi fájdalom a legnagyobb Jézusnak, hanem a lelki fájdalom. Hiszen míg ketten szenvedtek, ugyanattól a kintól mellette, és előtte és utána is tízezren szenvedtek még kereszt halált, de ő az egyetlen, aki azokért haldoklik, akik megölik őt. Értük. És értünk. Ő az egyetlen, aki imádkozik, és ahhoz imádkozik, aki hagyta, hogy megöljék őt. Az Atyához imádkozik. De az Atya elhagyta őt. De nem engedi el az Atya kezét. Jézus ekkor sem. Ő oda imádkozik. Tudja, hogy elhagyta, mégis hozzá imádkozik. Én Istenem, miért hagytál el engem? Mikor tudunk mi Istenhez úgy imádkozni, Tudjuk, hogy elhagyott bennünket, és mégis hozzá imádkozunk. Nem értjük, nehéz megértenünk. A te kezedben van az élők és a holtak lelke, Uram. A te kezedbe ajánlom a szellememet, a lelkemet, mert te váltottál meg, Uram. Hűségnek Istene, Izrael Istene, az Úrnak nevében Jobbomon, Mihály, Balamon, Gábriel, előttem Uriel, mögöttem Raffael, arkangyal, s fejem felett az Isten jelenléte. Így imádkozza a város az esti imáját. Talán nem tudja, hogy imája azért hangzik el, akit éppen most öl meg a Golgotán. Szombat lett, és Isten elkészült a maga munkájával. Az újjáteremtés munkája befejeződött. Jézus kilehelte a lelkét. Amikor a Máté Passiónak a végén dolgozik Bach, akkor egyszer benyit a felesége a szobájába, és látja, hogy sír. Az asztalra borulva sír. Megkérdezi tőle a feleség, hogy miért sírsz. És akkor azt mondja Bach, hogy meghalt. Meghalt Jézus a kereszten. Csak Jézus halt meg. Nem. Én is meghaltam. Mindannyian meghaltunk. A te halálod is ott történt meg. Talán nem érthető, amit mondok. Akkor talán így mondom. Akarod látni a halálodat? A tiedet, az enyémet? Akkor nézz fel a keresztre. Soha senki nem láthatja a saját halálát. A bűneiért megérdemelt halálát. Csak Jézus halálát a kereszten. De aki ezt is, a saját halálát is bele tudja látni a keresztbe, az többé már nem találkozik a halállal. Mert azzal mindenki csak egyszer találkozhat. És ha egyszer találkoztál vele, akkor többé már nem félsz tőle, mert nem találkozol vele. Ha te is meghaltál vele együtt a kereszten, akkor már csak Jézussal fogsz találkozni. Mert nem csak Jézus halt meg a kereszten, nem csak az én halálomat halta meg, hanem a halál is meghalt. A halál halott. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Minden temetésen idézzük. 1 Korintus 15:55. És mit mond Márk? És a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Szabad az út. Szabad az út. Hova? A szentek szentjébe. Az életbe. A halál halott. Mehetsz az életbe. Aki bennem hisz, ha meghal is, él. Ez történt nagypénteken. Amen. Urunk, köszönjük, hogy meghaltál, értünk és helyettünk. És köszönjük, hogy a mi halálunk is ott van, a kereszten, a te halálodban. Köszönjük, hogy a te haláloddal együtt meghalt a halál, és él az élet. És élünk többé nem mi, hanem él bennünk a Krisztus. És veled találkozhatunk. Köszönjük, hogy szenvedéseink között rád tekinthetünk, és megláthatunk szenvedéseinkben téged. Köszönjük, hogy ezzel megváltoztatod lelkünket, lelki erőnket, hogy erősek legyünk hordozni keresztjeinket, sőt, hordozni mások keresztjeit. Köszönjük, hogy ismersz bennünket, bármilyenek is vagyunk. Te megbocsátod bűneinket, és örök élettel ajándékozol meg, mert szeretsz, mert ismered azt a helyzetet, ahonnan jövünk, ismered minden egyes gondolatunkat, ismered azt, ahogyan mentegetjük magunkat, vagy ahogyan próbálunk mások felé nőni, miközben egyre kisebbek leszünk előtted a mennyek országában. Úrunk Istenünk, segíts nekünk, hogy megérthessünk mindent azokból a történésekből, amik értünk történtek. Hogy minden velünk való történést, amit élünk, szintén megérthessünk, és a te dicsőségedre szolgáljon. Jézus Krisztus nevében így kérünk, készíts bennünket az ünnepre, a feltámadásod ünnepére. Amen. Magunk csendjében egy rövid ideig menjünk Isten elé. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.